Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Üdvözlünk itt, ciao! Üdvözlünk itthon! Ciao, ciao! Jó látni titeket! Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy bekapcsolódtatok, és hiszem, hogy a mai nap Isten nagyszerű dolgokat fog tenni mindannyiunk életében, és nagyon-nagyon izgatottsággal vártam már ezt az alkalmat, ugyanis az egy szív az otthonért, az nem a jelenről szól, nem is a múltról szól, hanem a jövőről szól. A mai nap valami olyan fog történni, ami a jövőnkre lesz hatással, és a gyülekezetünknek a jövőjére, úgyhogy érezzük ennek az áldását, és hogy valami különlegeset tudunk tenni a jövőnkkel kapcsolatban. Előző héten elkezdtem azt az üzenetet, amit ma fogok folytatni, és ennek az a címe, hogy a nagylelkűség építi az otthont. Kérlek, forduljon a melletted ülőhöz, és mondd neki, a nagylelkűség építi az otthont. A nagylelkűség építi az otthont. A gyülekezetet, a KK-t egyértelműen, ha nem lettek volna nagylelkű emberek a múltban, akik belefektettek időt, energiát, pénzt ebbe a közösségbe, akkor nem lennénk ma itt. És nagyon hálásak vagyunk mindenkinek. Szeretnék megköszönni mindenkinek a közreműködését, mindenki, aki bármit is belerakott ebbe a közösségbe, akár anyagilag, akár segítségben, akár szolgálatban, önkéntességben, bármit. Mert hadd mondjam el, enélkül nem lennénk itt, ahol vagyunk, enélkül nem tudtunk volna elérni annyi embert ebben a városban. Lehet, hogy egy csomó ember nem tért volna meg. És annyira hálás vagyok ezért, és hadd mondjam el, hogy Isten királyságát a nagy lelkűség építi. Ez az egyik legfontosabb, értéke a gyülekezetünknek is. Isten szeretne minket megtanítani arra, hogy nagy lelkűek legyünk. Miért? Azért, mert Isten is egy nagy lelkű Isten. Amen. És azt szeretné, hogyha mi is nagy lelkűek lennénk. Ugye erről beszéltem előző héten. Mit jelent a nagy lelkűség? A nagy lelkűség szeretet, tettekben való, gyakorlatban való kifejeződése, megnyilvánulása. Oké, szóval, ha valakit szeretünk, annak az embernek adunk. Nagy lelkűek vagyunk. A szeretet mindig ad. Nem tudsz szeretni anélkül, hogy ne adnál valakinek. Valakivel ne lennél nagy lelkű. Nem mondhatom azt, hogy szeretem a feleségemet, de nem vagyok vele nagy lelkű, nem adok neki semmit. Nem mondhatom azt, hogy szeretem a gyülekezetemet, de nem adok semmit a gyülekezetnek. Igaz? Isten is azt mondja a Biblia János 3.16-ban, hogy Isten úgy szeretett minket embereket, hogy oda adta az ő fiát. A szeretet ad. Ezt szeretném, hogyha megértenénk, hogy a szeretet mindig ad. Nem tudsz úgy szeretni, hogy ne adnál valakinek, ne lennél vele nagy lelkű. Isten sem volt az, hogy hát szeretem az embereket, és így ült a babérjaim utána. Nem. Szerette, ezért oda adta. És szeretném, hogyha ezt megértenénk ennek a mélységét, ennek az igének, a János 3.16-nak, hogy Isten úgy szeretett bennünket, a szeretet mindig ad. És előző héten elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen áldásai vannak, amikor egy nagy lelkű életet élünk. Ugyanis a nagy lelkűség az nem csak egy-két tett, egy-két cselekedet, ez egy életstílus. Tudunk nagy lelkűek lenni a szavainkkal, tudunk nagy lelkűek lenni a tetteinkkel, az energiánkkal, az időnkkel, a pénzünkkel, bármilyen dolog, nagyon sok mindennel tudunk nagy lelkűek lenni. És Isten megáldja, amikor nagy lelkű életet élünk, a Biblia tele van ilyen ígéretekkel, és összesen az előző héttel összevetve 12 ilyen pontról akarok beszélni. Az előző héten 4 pontról már beszéltünk, az első 4-ről. Hogyha érdekel benneteket, hallgassátok vissza a kkl.hu-n. És a mai nap folytatni szeretném az 5. ponttal. Mi történik, amikor nagy lelkűek vagyunk? 5. dolog. A nagy lelkűség bizonyítja a hitedet. Ezt írjátok fel. A nagy lelkűség bizonyítja a hitedet. Bizonyítja, hogy mibe hiszel. Oké? Amikor nagy lelkű vagy, ezzel azt mondod, hogy a bizalmadat Istenbe helyezed, hogy bízol abban, hogy ő gondoskodni fog. Ezt jelenti gyakorlatilag ezzel, hogy engedelmes vagy, és bízol Istenben, hogy ő gondoskodni fog. 2 Korintus 9.13 azt mondja, az adakozással ugyanis bizonyítjátok, hogy engedelmeskedtek a Krisztusról szóló örömhírnek, amelyről tanúskodtok, és ezért bőkezően adakoztok nekik is, meg másoknak is. A Filemonhoz írt 1, első rész, 6. vers azt mondja, a hitetek miatt vagytok nagy lelkűek. Ez nagyon tetszik, ez a fordítás. A nagy lelkűség mutatja meg, miben hiszel. Szeretném feltenni azt a kérdést, te hiszel Istenben? Tudsz benne bízni? Hiszel a gyülekezetben például? A gyülekezet fontosságában? Miben hiszel? A nagy lelkűséged meg fogja mutatni, hol van a hited? A szűkmarkuság a hitetlenség miatt van. Oké? Okay? Ezért van, ez az alapja, ez a gyökere. Mert azt mondja a szűkmarkuság, hogy oké, okay, én nem hiszem, hogy Isten gondot tud viselni, mert ha odaadom ezt, akkor nem marad elég nekem sem. Viszont a bizalom pontosan az ellenkezője, hogy bízok Istenben és az ő ígéreteiben. És a Biblia tele van ilyen ígéretekkel. Ezek olyanok, mint egy ilyen biztosítás. Egy biztosítási kötvény. Tudjátok, megbízunk a biztosítóban, igaz? Hogyha kár ér bennünket, kifizeti a biztosító. Miért nem bízunk meg Istenben? Az ő ígéreteiben, pedig az ő ígéretei sokkal erősebbek, sokkal nagyobbak. Malakiás 3:10 azt mondja, hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló sereg ura, azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Ugye ezt az igét sokszor olvassuk meg, hallottátok, de ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol bizonyítékot kérhetsz Isten létezésére. Ez az egyetlen hely, ahol azt mondja a Biblia, hogy oké, próbálj meg, tesztelj le, hogy valóban Isten vagyok-e. Ha valóban, próbáld ki. Adj oda nekem, adj, és én még többet adok vissza neked. Ezt mondja gyakorlatilag Isten. Add oda, és megáldalak többel. Amen. Szóval a nagy lelkűség bizonyítja a hitünket. Miben helyezzük a hitünket? Miben van a bizalmunk? Oké. A 6. A nagy lelkűség felfedi a karakteredet. A nagy lelkűség felfedi a karakteredet. Megmutatja valójában, milyen a szíved. Hogy egy önző szív van bennünk, vagy egy önzetlen szív van bennünk. Isten, tudjátok, az az érdekes, hogy Isten felhasználja pénzt az életünkbe, hogy letesztelje, hogy mi van igazán bennünk. A pénz az a leginkább, ami leteszteli az életünket. Hogy rád bízhat-e többet, ránk bízhat-e többet. Isten azt mondja, ha kicsin hűséges vagy, többet adok neked. Isten olyan mértékben fogja ránk bízni a mennyei felelősségeket és mennyei gazdagságokat, amilyen módon kezeljük a földi felelősségeket és a földi gazdagságot. Szóval a földi vagyont. Oké, okay, azt, amit rád bízott. Szóval tedd fel a kérdést, hogy te hogy kezeled például a pénzedet? Lehet, hogy azt mondod, hát Géza, nekem nincs is pénzem, csak zseppénzt kapok. Zseppénzt kapsz, oké, okay, pár ezer forintot. Hogy kezeled ezt a pár ezer forintot? Vagy lehet, hogy azt mondod, hogy nekem nincs még saját keresetem, ugye sok fiatal van itt, ösztöndíjam van. Hogy kezeled azt a pénzt? Azt mondja a Biblia, ha a picit, ha azt a keveset jól kezded el kezelni, Isten többet fog rád bízni. Meg fog áldani többel. Ez gyerekkorba kezdődik. És én is, amikor fiatal voltam, gyerek voltam, ez így indult az egész. Így indult az egész. Isten megkérdezte tőlem is, Géza, hűséges vagy azon a kicsin, amit rád bízok? Hogyan kezeled azt a pénzt? Azt ír a Biblia, hogy ha hűségesek vagyunk a kicsin, Isten többet bíz ránk. Lukács 16:11 azt mondja, ezért, ha világi vagyonnal és a pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot. A nagy lelkűség felfedi a szívünket, felfedi a karakterünket, hogy miben van a szívünk, milyen a szívünk. Oké, a 7. A nagy lelkűség elhozza Isten áldását. A nagy lelkűség elhozza Isten áldását. Oké, és most jönnek azok a pontok, amik így, az az. Alig várom. De tényleg, tele van a Biblia ilyen igékkel. Nagy lelkűség elhozza Isten áldását. Több száz ígéret és ige van a Bibliában. Szeretnéd, hogy Isten megáldjon? Legyen nagy lelkű. Amen? Ha szeretnéd, hogy Isten megáldjon anyagilag, legyen nagy lelkű anyagilag. Ha szeretnéd, hogy Isten megáldjon időben, legyél nagy lelkű az időddel. Ha szeretnél, hogy Isten megáldjon több energiával, erővel legyen nagy lelkű az erődben, az energiádban. Amen? Példabeszélek 22.9a. Aki jó szívvel adakozik, áldott lesz. 5 Mózes 10.15.10. Adj neki szívesen és önzetlenül, ne sajnáld, amit odaadtál, mert Istenünk az örökkévaló bőségesen meg fog áldani téged minden munkádban és minden vállalkozásodban, ha jó szívvel adsz a szegényeknek. Amen. Azt írjuk, ne sajnáld. Ne sajnáljuk. Nagyon sokszor pont fordítva gondolok, hogy jaj, hát nekem szükségem van arra az időre, mert hogyha az idő kell, az kiesik, akkor nem tudom megcsinálni ezt, nem tudom azt megcsinálni. Szükségem van arra a pénzre, és nagyon sokszor Istentől veszünk el dolgokat. Istentől veszünk el időt, Istentől veszünk el az energiát, rajta akarunk spórolni a pénzünket, de pont fordítva működik az életünkben. Legyél nagy lelkű, és Isten megáld. A 2 Korintus 9:7-8. Mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen, jókedvűen ad. Mert Isten hatalma több, mint elégséges. Amen? Több, mint elégséges. Magyarul többet ad Isten, mint amire szükséged lenne. Hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza, és ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok. Húzzátok alá, bőségesen és folyamatosan. Isten túláradóan meg fog áldani, és folyamatosan gondoskodni fog. Nem csak egyszer-egyszer, folyamatosan, amire szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jót tettre. A nagy lelkűség elhozza Isten áldását. A 8. A nagy lelkűség boldogabbá tesz. Amen. És ezt mindenki tudja, kivéve azok, akik nem nagy lelkűek. De mindenki, aki már tudja ezt, aki nagy lelkű, hogy ez boldogság, jobb adni, mint kapni. Amen. Hadd mondjak el egy történet az életemben. Amikor gyerek voltam, kisgyerek voltam, minden egyes karácsonykor az hajtott előre, hogy mit fogok én kapni. Mi van a karácsony fa alatt? Mi van az ajándékban? Alig vártam, hogy kibontsam, mit fogok kapni, mit kapok én? Igaz? Szerintem mindannyian ilyenek voltunk, alig vártuk a karácsonyt, mit fogok kapni. És valami megváltozott egy idő után az életemben, és emlékszem arra a karácsonyra, amikor azelőtt megkaptam az első fizetésemet, és azt mondtam, hogy oké, én akkor most szeretném megáldani a családomat. Valahogy már nem érdekelt annyira, hogy mit fogok kapni, hanem az volt bennem, hogy hogyan tudok én megáldani másokat. És emlékszem, 100 000 forintot, akkor nagyon sok pénz volt, ma is mondjuk sok pénz, de hogy 100 000 forintot így elköltöttem olyan dolgokra, amik így a családomnak, apukámnak, vettem egy CD-s autós rádiót, abban az időben még ez nagy menő volt, a CD, akkor még kazettás magnó volt abban az időben, de CD-s rádió, meg vettünk egy ilyen diszkment valamelyik testvéremnek, meg egy mikrohullámú sütőt, hú, hát ezek ilyen első nagy dolgok voltak, még soha nem volt ilyen a családunkban is, és emlékszem, hogy alig vártam, nem azt, hogy én mit fogok kapni, hanem azt, hogy milyen örömöt tudok csalni ezeknek az embereknek az arcára. Egyszerűen jó volt. Jó érzés volt. És hadd mondjam el, hogy ez adott boldogságot. Miért? Mert felnőttem. És ez a kulcs. Felnőttem. Ezt jelenti érettnek lenni. Nem azt tesz boldoggá most már, hogy mit kapok, hanem hogy mit adok. És ezt jelenti felnőni, érettnek lenni. És hadd mondjam el, hogy vannak sokan, akik soha nem nőnek fel. Attól még, hogy valaki idősebbé válik, az nem jelenti azt, hogy felnő, és érettebbé válik. Mert nagyon sok ember, nagyon sok keresztény, lehet, hogy már évek óta, évtizedek óta keresztény, de igazából nem nőtt fel sosem, mert még mindig azzal van elfoglalva, hogy én mit tudok ebből az egészből kinyerni. Én mit tudok kiszedni a gyülekezetből, én mit tudok... És ne értsétek félre, Isten azért helyezett bennünket ide a gyülibe, hogy áldást kapjunk, mindannyian. De amíg csak magunkról gondolkozunk, hogy én mit kapok ebből az egészből, addig ez az azt jelenti, hogy én még nem nőttem föl szellemileg. Szóval a szellemi érettség nem feltétlenül ott mérhető le, hogy mennyi mennyei megtapasztalásod van Istennel, hanem, hogy mennyire vagy nagy lelkű. Mennyire figyelsz másokra többet, mint magadra. Ez nem azt jelenti, hogy magunkra ne figyeljünk, oké? Okay? Isten azt akarja, hogy magunkra is figyeljünk, de többet figyelünk másokra, és fontosabb mások öröme, mint a sajátunk. Hogy mondjam, ez egy áldás, nagy lelkűnek lenni, jó dolog, boldoggá teszi az embert. Apcsel 20.35b. Emlékezzetek az Úr Jézus szavaira, boldogabb és áldottabb dolog adni, mint együtt mindenki kapni. Oké, szóval, hogy ugye ezt sokan ismerjük ezt az igét, de sokszor nem is tudjuk, hogy ez egy bibliai ige. Azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen közmondás, hogy jobb adni, mint kapni. Ez a Bibliából jön. Boldogabb és áldottabb dolog adni, mint kapni. Szóval a nagy lelkűség boldoggá tesz. Boldogabbá tesz. A 9. a nagy lelkűség növeli a befolyásodat. Egyébként hadd mondjam el az online-osoknak, hogy ki van posztolva elvileg a jegyzet, úgyhogy ott le tudjátok tölteni a jegyzetet, jegyzeteljetek bele. Szóval a 9. pontnál tartunk, a nagy lelkűség növeli a befolyásodat. Ez egy nagyon érdekes pont, egy nagyon érdekes dolog, de abszolút 100%-osan így van. Minél nagy lelkűbb vagy, annál nagyobb lesz a befolyásod. Ez így van. És hadd mondjak valamit a befolyásról. Mit jelent szó ez, hogy befolyás? A befolyás az nem abból jön, hogy mit szerzel az életben, hanem hogy mit adsz tovább. Mert a világ pont máshogy gondolkozik. Minél többet szerzek, minél több lesz nekem, minél jobban építem az én kis királyságomat, annál befolyásosabb leszek. Nem. Isten királyságában máshogy van. Minél többet tudsz továbbadni, annál befolyásosabb leszel. Szóval ez nem arról szól, hogy hány követőd van az Instagramon, hányan lájkolták a képedet, hányan követtek be a Facebookon, vagy nem tudom hol, hanem hány ember számára vagy áldás. Oké? Okay? Különbség van hírnév és befolyás között. Vannak híres emberek, akik egy önző életet élnek, és igazából igazi befolyásuk, pozitív befolyásuk nincsen. Oké? Okay? Szóval ne ezzel legyünk elfoglalva. Tudom, hogy egy ilyen világban élünk, ahol ez a lényeg. Nem erről szól a nagy élet, nem erről szól a nagyság, nem erről szól a befolyásos élet Isten királyságában. Hány emberre vagy hatással, pozitív hatással, hány embernek adsz, és hány ember számára vagy áldás. Ez a kérdés, és lehet, hogy nem vagy színpadon, lehet, hogy nem is látnak, nem is tudnak rólad, mégis nagy ember vagy, mert rengeteg ember számára vagy áldás. Ezt jelenti a nagy élet, ezt jelenti a nagy lelkűség. Szóval a példabeszélek 11.24 azt mondja, bőkezűen adakozó élete egyre gyarapodik. Aki mindent megtart magának, elszegényedik. Ez az ige pont erről szól. A nagylelkű emberek élete növekszik, a szűkmarkú emberek élete pedig beszűkül. Hadd mondjam el, hogy ahogy előző héten is meséltem ezt, vagy mondtam, hogy bátorítalak arra, hogy minden évben legyen nagylelkű. Újból is újban. Van, amikor így megszokjuk, hogy nagy lelkű életet élünk, de úgy megakadunk. És hadd mondjam el, hogy én is pontosan úgy éreztem magamat előző héten, pontosan magamnak is prédikáltam. És emlékszem, hazamentem, és mondtam a Zsaninak, hogy bennem valami ma megváltozott. Szeretnék nagy lelkűbb lenni. Szeretnék többet adni. És nem tudjuk Isten túladakozni. Nem mondhatod azt, hogy hát én már túl sokat adok, Isten úgyse tudja ezt visszaadni. Többet adni, vagy... Nem, ne gondolkozz így. Mindig van egy következő lépés, hogy hogyan tudunk még nagy lelkűbb életet élni, nagyobb szívvel élni. Az igazi nagy emberek nagy élettel, nagy adakozók. Soha nem találkoztam még sem olyan nagy emberrel, nem híres, meg nem ilyen, nem tudom, celebre gondolok, hanem nagy emberre, akik tényleg Isten királyságában nagy emberek, akik ne lettek volna nagy adakozók. Ezek az emberek mind-mind nagy adakozók, nagy lelkű emberek. Zsoltárok 112.9. Bőkezűen adakozik a szegényeknek, igazságossága örökre megmarad, hatalma, befolyása pedig dicsőségesen emelkedik. Befolyása. Ez az ige is erről beszél. Szóval a nagylelkűség növeli a befolyásodat. Menjünk a tizedik pontra. A nagylelkűség megsokszorozza a pénzedet. Így van. A nagylelkűség megsokszorozza a pénzedet. Tehát anyagi dolgokról beszél a Biblia. Magyarul, ha odaadod Istennek a 10%-ot, Isten képes arra, hogy megsokszorozza 90%-ot jobban, mint ahogy te meg tudnád sokszorozni a 100%-ot a saját erődből. Oké? Okay? Ha odaadod neki a 10%-ot, ő a 90-nel többet tud kezdeni, mint te a 100%-kal a saját erődből. Na ez a hit. Ezek azok a dolgok, amiket nem értünk. De ez így van. Mert nagyon sok cég és nagyon sok vállalat is felismerte ezt. És nagyon sok olyan cég van a világon, akik tizedet fizetnek gyakorlatilag. Tizedet adnak tovább, elkezdnek adakozni. Tovább adják a bevételüknek a 10%-át, mert felismerték, hogy ez igazából jó a cégnek. Tényleg. Ez igazából a saját bevételüket növeli. Mert ez egy szellemi elv, amit Isten leírt a Bibliába. Oké? Okay? Szóval a mai nap bátorítalak arra, hogyha még nem hoztad meg azt a döntést, hogy elköteleződj például a tized fizetés mellett, bátorítalak, hogy mai naptól kezdve hozd meg egy döntést. Hozd meg egy döntést, és tapasztald meg Istennek az áldásait a saját életeden. Isten többet tud kezdeni azzal a 90%-kal, mint te a 100-zal. A Biblia erről beszél. A példabeszélek 11.25 azt mondja, a bőkezű adakozó bővölködik. Aki másokat felüdít, maga is felüdül. 2 Korintus 9.11a. Így fogtok mindenben meggazdagodni. Meggazdagodni. Isten szeretné megsokszorozni a pénzedet is. Amen. Hogy mindig bőkezően adakozhassatok a rászorulóknak. Menjünk tovább. 11. pont. A nagy lelkűség Isten védelmét hozza el az életedre. A nagy lelkűség Isten védelmét hozza el az életedre. Nem is gondoltuk volna, igaz, hogy a védelem milyen kapcsolatban van a nagy lelkűséggel, pedig van itt egy ige a Zsoltárok 112.5.6-ban. Jó annak, aki szívesen kölcsön ad, és minden dolgában igazságos. Nem éri soha veszedelem, emléke pedig örökre megmarad. Nem éri soha veszedelem. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem történnek vele rossz dolgok, hanem hogy ezek a rossz dolgok, nehézségek nem győzik le. Még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy soha nem lesznek nehézségek az életében, hanem azt jelenti, hogy ezek a nehézségek soha nem fogják legyőzni. Wow! Hadd mondjam el, a keresztény élet tele van nehézségekkel. Egy nagy lelkű embernek az élete is tele van nehézségekkel, viszont az a különbség, hogy ezek nem tudnak legyőzni. Haha, ezek nem tudnak legyőzni. Amen. Tudom, hogy nagyon sokan, nagyon nagy lelkűek vagytok ebben a gyülekezetben. Hadd legyen ez egy bátorítás. Semmi nem tud legyőzni. Amen. Semmi. Semmi, mert ez Isten ígérete. Semmi. Semmi. Semmilyen nehézség, bármivel is nézel szembe, nem tud legyőzni ez a dolog. Erős vagy, mert a nagy lelkűség Isten védelmét hozza el az életedre. Amen. Micsoda ígéret. 12. pont. És ezzel az utolsó. A nagy lelkűségért jutalom jár a mennyben. A nagy lelkűségért jutalom jár a mennyben. 1 Timóteus 6.18-19. Palancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok. Legyenek nagy lelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amiük van. Ha ezt teszik, kincset gyűjtenek maguknak a mennyben. Amen? A mennyben. Ez lesz a jövők biztos alapja, és képessé teszi őket, hogy megragadják a valóságos életet. Hadd beszéljek egy picit a pénzről. Oké? Nem a pénz minden gonoszságnak a gyökere. A pénz szeretete minden gonoszság gyökere. A pénz önmagában véve nem rossz dolog. Sőt, a Biblia és Jézus is rengeteget beszélt a pénzről. Rengeteget tanított a pénzről. Sehol nem mondja a Biblia, hogy a pénz önmagában rossz. A pénz szeretete a rossz, és az, hogy mire használjuk a pénzt. Ugyanis a pénzt fel tudod használni jó dologra is, és rossz dologra is. A pénz sosem lett arra teremtve, hogy mi magunkat szeretve érezzük magunkat. hogy ez legyen az, ami értéket ad nekünk, vagy betöltse az életünket. Nem erre lett teremtve a pénz. A pénz arra lett teremtve, hogy ezzel jó dolgokat tegyünk. Tudunk jó dolgokat tenni ezzel. Amen? A kérdésem az az, hogy te mibe fekteted bele a pénzedet? Mi a te befektetésed? Mert a Biblia beszél arról, hogyha befektetjük a pénzünket Isten dolgaiba, emberekbe, mindjárt mondok egy igét is, akkor ezeket a mennyben vissza fogjuk kapni, ezeket a dolgokat. Kincseket gyűjtünk a mennyben. Lukács 16:9 azt mondja, ez az egyik legdurvább ige, amivel valaha találkoztam. Hihetetlen ez az ige. Lukács 16:9. Én pedig azt mondom nektek, hogy használjátok fel a vagyonotokat és pénzeteket arra, hogy barátokat szerezzetek magatoknak. Így aztán, amikor majd meghaltok, azok a barátok örömmel fogadnak titeket, amikor megérkeztek az örök hazába. Ez az ige azt mondja, hogy használd fel a pénzedet, hogy barátokat szerez magadnak. Ez nem azt jelenti, hogy akkor odamész valaki, hogy veszel magadnak barátokat, hogy figyelj, te 10 000-es leszel a barátom. Ez nem erről szól. Ez nem erről szól. Hanem arról szól, hogy megfogod a pénzednek egy részét, és belefekteted emberekbe, hogy barátságokat hoz létre, és rajtad keresztül megismerjék Jézust, megtérjenek, és a mennybe jussanak. És azok az emberek egy nap, majd veled, mikor meghalsz, a mennybe találkozol ezekkel az emberekkel, és örömmel fognak fogadni, oda fognak rohanni hozzád, és azt mondják, hogy köszönöm, hogy belém fektettél. Köszönöm, hogy megvetted nekem azt a Bibliát. Köszönöm, hogy meghívtál arra az italra, és közben beszélgettünk Jézusról. Köszönöm, hogy belefektettél a gyülekezetbe, amin keresztül én megismertem Jézust. Köszönöm, hogy beszponzoráltál. Köszönöm, hogy elhívtál. Köszönöm, hogy időt, energiát. És ebben a kontextusban most pontosan pénzről beszél. Pénzt fektettél belém. Gyakorlatilag egy fantasztikus befektetésről beszél itt a Biblia, amikor megfogod a pénzedet, és egy olyan dologba fekteted be, ami nem múlik el, ami nem fogy el. Ugyanis a világban minden egy idő után el fog porladni. Okay? Szóval ha dolgozunk egész életünkben dolgokért. Most legyünk őszintén, elgondolkozom az életen, egész életünkben dolgozunk, hogy összegyűjtsünk mondjuk egy lakásra, vagy egy házra, vagy összegyűjtsünk egy autóra. Nyilván kell, fontos az életünk része. De egy nap ezek a dolgok el fognak porladni. Egy idő után az a ház, az a lakás, amiben élünk, lehet, hogy pár száz év múlva, az sehol nem lesz. Lerombolják, újraépítik. Az az idő, energia, pénz, amit én beleraktam, az nulla. Az az autó, amit most vezetek, egy 30 év múlva roncstelepen lesz. Az értéke nulla lesz. Az a telefon, amit használok, évek múlva az értéke kevesebb lesz. Csak csökken. Mert minden, amit ebben a földön belefektetünk, az, annak az értéke el fog veszni, kivéve egy dolog, amikor emberekbe fektetünk bele, és emberek megtérésébe fektetünk bele. Mert azok az emberek ott lesznek velünk örökké a mennyben. Örök barátságokat hozunk létre. Örök barátságok. Minden barátság meg fog szűnni a világban. Kivéve azok a barátságok, amiket Krisztus köt össze. Mert az az ember, hogyha nem tért meg, ő a pokolba megy, te meg a mennybe. És annak a barátságnak vége lesz. Soha többet nem fogsz vele találkozni, beszélni. Viszont Isten szeretné, hogyha örök barátokat, örök barátságokat kötnénk. És ez az, ahogyan át tudod gyakorlatilag a pénzünket, át tudjuk, bele tudjuk fektetni, és át tudjuk, hogy mondjam így átváltani a földi pénzünket ilyen mennyei valutára. Amen. Szóval erről szól az egy szív az otthonért is. Erről szól gyakorlatilag. Közvetetten erről szól, hogy minden, amink van, az egész cucc, felszerelés, mindenben, amiben belerakunk pénzt, egy dolgot szolgálja, hogy embereket vigyünk Krisztushoz. És minél több barátot gyűjtsünk magunknak a mennyben. Amen. Ez az élet nem csak 90 évről szól. Örökké élni fogunk. És Isten megáldja ezt, és a legnagyobb öröm ez, amikor embereket viszünk magunkkal a mennybe. Nem csak mi megyünk magunk egyedül, hanem másokat is viszünk. És erről szól ez az ige. És erről szól az egy szív az otthonért. És hiszem azt, hogy a mai alkalom éppen ezért nem a jelenről szól, nem a mostról szól, a jövőről szól. Az egy szív az otthonért mindig is a jövőről szól. Ennek a városnak a jövőjéről, ennek az embereknek, az itt élő embereknek a jövőjéről, vagy bárhol is lakunk, bármilyen városban is vagyunk, ennek a gyülekezetnek a jövőjéről, a következő generációról, a gyermekeinknek a jövőjéről. És legyen egy ilyen nagy víziótok, amikor ma adtok. És fogjátok meg ezeket az ígéreteket, és hittel álljatok rá. Hiszem, hogy Isten vissza fogja adni brutális módon. Meg fog áldani. Ő az, aki mindent tud. Ő az, akinek minden lehetséges. Az ő kezében van minden. Ő tartja a kezében a dolgokat. Amen. Szóval, ahogy adakozunk, csak tényleg legyünk ilyen nagy lelkűek, és arra bátorítalak, hogy pont mondtam ma Zsaninak, hogy szeretném, hogyha a mi adományunk egy picit fájna. Hogy nem csak úgy adnánk, és hogy úgy, jó, oké, ezt odadom, ez nem annyira fáj. Szóval, szeretném, ha fájna egy picit nekünk. Szóval, szeretném, hogyha picit fájna mindannyiunknak, mert ez jelenti azt, hogy a hitedet használod. Hogy nem csak így adsz, mert hogy így ez belefér úgyis a költségvetésbe. Nem, de ez mindenkinek a saját döntése. Tényleg mindenki a saját döntését hozza meg. De én szeretnék úgy adni, hogy egy picit fájjon. Hogy egy picit kelljen használni a hitemet. Picit kelljen használni a bizalmamat, mert hiszem, hogy ezt értékel igazából Isten. Nem az összeget, amit belerakunk, hanem hogy egy picit fáj nekünk. Tudunk egy kicsit jobban bízni, hinni. Lehet, hogy neked az 500 forint fájni fog. Lehet, hogy 500 forint az, ami utolsó 500 forintom, én fogok halni, mire hazaérek. Nem tudom, bármi. Nem fogsz éhen halni egyébként. Nem tudom, bármit is helyez most Isten a szívedre. Nem az összegről szól. Fiatalok, nem az összegről szól a nagy lelkűség. Lehet, hogy azt mondod, de hát én most mit számít ez az 500 forint? Most belerakom, vagy nem rakom bele? Számít. Magad miatt számít. A te hited miatt számít. Mert ez a szívünket növeli. Amen. Nem a pénz mennyiségről szól. Ez arról szól, hogy mi történik bennünk. Amen. Úgyhogy tényleg csak álljunk fel, és most imádkozzunk, és engedjük meg Istennek, hogy ezen keresztül formáljon minket, engedjük meg, hogy Isten ezen keresztül belül valamit tegyen bennünk. Amen. Imádkozzunk együtt, gyülekezet. Álljatok fel, kérlek. Drága Atyán, köszönöm neked, hogy te ma is munkálkodsz. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te egy jó Isten vagy, egy nagy lelkű Isten vagy. Hálás vagyok, Uram, ezért. Köszönöm neked, Uram, a te nagy lelkűségedet, a nagy lelkű szívedet. Köszönöm neked, hogy te odaadtad Jézust, odaadtad értünk. Köszönöm neked, hogy Jézus feláldoztad az életedet, mindent odaadtál, Uram, és hálás vagyok ezért a gyülekezetért, hogy együtt állhatunk itt. Köszönjük azt a rengeteg áldást, amit kaptunk ezen keresztül. Köszönjük neked, Uram, a barátságainkat, köszönjük a te bölcsességedet, a te igédet. Köszönjük neked, Uram, az áldásaidat, a barátságokat, a kapcsolatokat. Köszönöm neked, Uram, a szellemi áldásokat. Köszönjük neked azokat az embereket, akiket magunkkal viszünk a mennybe, akik megtértek rajtunk keresztül. És lehet, hogy Uram, most nincsenek itt, lehet, hogy nem ülnek a padok sorok között, de megtértek, és rajtunk keresztül tértek meg, és köszönjük neked, Uram, hogy befogadták a szívükbe Jézust, és köszönjük neked, Uram, hogy igenis nagyon sok-sok emberre és embernek az életére hogy voltunk áldással, mint gyülekezet, és köszönöm neked, Uram, ezeket az embereket. Uram, egy nap szeretnénk ők velük találkozni, és egy nap, Uram, találkozni velük, és szeretnénk, hogyha a nyakunkba borulnának, és azt mondanák, hogy köszönjük, hogy belénk fektettetek. Uram, imádkozom, hogy emeld fel a hitünknek a szintjét. Bízunk benned, Jézus, bízunk benned ma. Uram, adj nekünk egy nagy szívet, egy nagy lelkű szívet, és vigyél minket a következő szintre. Jézus nevében. Amen. Dicsőítsük tovább Jézust. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.